Köszönöm szépen. Az előadásom címe az elektronikus hitelesség vizsgáztatási tapasztalatai. Hát én egy idő óta rászoktam arra, hogy elektronikus aláírás helyett elektronikus hitelességet mondok. Azért, mert ugyanis az 93/1999-es uniós irányelv azt mondja, hogy elektronikus aláírás mindaz, ami elektronikus hitelesítés módszerül szolgál. Ez egy kicsit, én a módszer felül közelítem meg a kérdés, hogy az aláírás az sokszor technikai részleteket tartalmaz. Négy pontja lesz ennek az előadásnak, egy picit beszélnék a MELASZ-REDI programról, egy picit a MELASZ által támogatott tanár továbbképzési programról, egy picit az új magyar ECDL modulról, és hát legvégül az előadás legvégén, hogyha marad egy kis idő rá, akkor szokásom a szíven filozofálgatnék ismét az elektronikus aláírás használatáról, illetve mi lenne, ha című kérdéseket föltenném. A MELASZ-REDI program azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a létező elektronikus aláírást megvalósító programok együttműködését tanúsítvánnyal, akkreditált módon bizonyítsa. Ezért több programot teszteltünk, számos módszert kipróbáltunk. Hozzá kell tenni, hogy ezek az aláíró programok, ezek szabványos aláírásokat hoznak létre. Mindegyik aláíró program olyan szabványos aláírást hoz létre, amelyik megfelel az európai irányelvünk fejlett elektronikus aláírás definíciónak. Következésképpen magyar jogszabályban ezek szerint mindegyik elektronikus aláírás létrehozó programunk alkalmas az írásbeliség alaki követelmények a kielégítését célzó aláírások létrehozására. Hát történetileg egy kis történeti áttekintés. 2005-től létezik a MELASZ-REDI program, akkor az 1.0-as változat volt. Ez egyébként az ECI szabványnak egy picikét szűkített részhalmaza. 2008. decemberétől érvényes a MELASZ-REDI 2.0-as programunk, ami egy kis szűkítést, finomításokat tartalmazott, és hát látjuk, hogy örvendetes módon nőtt a MELASZ-REDI tanúsításban részt venni akaró cégeket, a részt venni akaró programoknak a száma, ami azért fontos, mert ma már kimondhatjuk, hogy ebben a formában, mivel ezek a programok bizonyítékot szolgáltattak arról, hogy képesek egymással együttműködni, ezért a felhasználók nincsenek kiszolgáltatva egy-egy program, illetve egy-egy program készítő cégnek. Mi van, hogyha azzal a céggel, ugye biztonsági szempontból mindig azt szoktuk mondani, mi van, hogyha azzal a céggel, azzal a szoftverrel történik valami. Az interoperabilitáshoz hozzátartozik, hogy a MELASZ-REDI programot teljesítő szoftverek között kettő olyan van, amelyik az európai interoperabilitási teszteken is sikeresen szerepelt, úgyhogy hál' Istennek ezt a tudást nem csak Magyarországon lehet ma már igazoltan használni. Pár gondolat, ugye. Szükséges, most már láttuk, hogy számtalan területen van elektronikus aláírás alkalmazására lehetőség, tehát előbb-utóbb szükségesek lesznek a felhasználók is. A felhasználók hogyan fogják megtanulni azt, hogy hogyan kell készíteni az elektronikus aláírást? Több helyen, több alkalommal elmondtam, hogy készült egy MELASZ felmérés, aminek az eredményeképpen létrejött egy tanár továbbképzési program, az Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesületének aktív közreműködésével, illetve ő a gazdája a programnak nyilvánvaló módon, a MELASZ ezt szakmailag támogatja, és most abban az örvendetes helyzetben vagyok, hogy elmondhatom, hogy ez a továbbképzési program, ez elindul többre, az lenne a cél, hogy minden régióban legyenek olyan tanárok, akik képesek ezt a tudást továbbadni, 5 helyen, ez most már, illetve 6 helyen most már ez meg is valósult, 29 gyakorló tanár vett részt ebben a képzésben. Ez a szám lehet sok, illetve kevés, azonban, hogyha hozzáteszem, hogy első körben olyan tanárokat kerestünk erre a tanfolyamra, akik maguk is gyakorló informatika tanárok, maguk is érdeklődők és önkéntes alapon jelentkeztek, tehát semmilyen kényszer nem történt gyakorlatilag, kényszer alkalmazása nem merült fel velük szemben, akkor azt gondolom, hogy 29 olyan gyakorló informatika tanár, akit érdekelt ez a terület, illetve ennek a területnek az oktatása, az azt gondolom, hogy igenis egy nagy szám. A tudásokról a tanfolyam végén, egy 30 órás tanfolyam végén számot adtak. A tudás számonkérésének a struktúrája elméleti teszt és gyakorlati részből áll. 10 darab elméleti kérdésre kellett nekik választ adni feleletválasztósan. 4 feleletválasztós teszt formájában, ugye nyilván egy helyes válasz volt. A gyakorlati rész pedig 8 részből állt. Aláírás kellett készíteni, ellenőrizni, biztonságos honlapot megnézni, illetve a biztonságos honlapnak a tanúsítványából adatokat kinyerni, illetve prezentálni. Végül, mivel tanárokról lévén szó, egy didaktikát is vittünk bele a történetbe, óravázatot, illetve óratervet kellett prezentálniuk, meg kellett mutatniuk, hogy hogyan képzelik el ők ennek a frissen megtanult területnek az oktatását, és el kell, hogy mondjam, hogy számos esetben olyan érzésem volt, mintha ők már réges-rég ismerték volna ezt a területet, holott előtte mindig felszoktam tenni a tesztet, kiszoktam osztani a tesztet, és meg szoktam kérdezni, hogy tessék mondani, most kiválok, ha most valaki megcsinálja 100%-osan, akkor haza mehet, nem kell részt venni a tanfolyamon. Erre általában nem szoktak vállalkozni. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy a tanfolyam végére 75%-os teljesítmény volt szinte, nem szinte, hanem kivétel nélkül mindenkinél. Ez ugye azt jelentheti, majd később picit kiterünk rá, hogy azt jelentheti, hogy most akkor a vizsga volt gyenge, vagy a tudás volt kicsi, vagy mi volt jó, vagy mi volt rossz. Erre picit később visszatérünk. Meg kell említenem, hogy a MELASZ aktívan nem csak szakmailag, hanem anyagilag is támogatta a tanár továbbképzési programot, projektet. Ennek eredményeképpen létrejött egy tanári kézikönyv és tanmenetek, amik szabadon továbbra és ingyenesen letölthetők a MELASZ honlapjáról. Kaptak a képzésben résztvevő tanárunk teszteszközöket, tesztkártyákat, olvasókat és éles, szoftveres aláíró tanúsítványt a saját nevükre, az Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesületének az előfizetésében, tehát egy munkatársi tanúsítványt kaptak, illetve a tanár továbbképzési programokat is anyagilag finanszírozta a MELASZ a táblázatban szereplő értékben. Ez az összeg sok vagy kevés. Annyit el kell hozzá mondani, hogy ugye a MELASZ, mint szövetség a tagdíj bevételéből tud gazdálkodni, más jellegű bevételé nem nagyon vannak. A magánszemélyektől havonta 1000 forintot, a nagyon nagy, több százmilliós árbevételre rendelkező cégektől pedig havonta 10.000 forintot kér, és összesen 60 tagunk van, tehát ennek tükrében azt gondolom, hogy ez a támogatás igenis összemérhető, és igenis jelentősnek minősíthető a szövetség szemével. És hát bízom benne, a jövőben is megmarad ez a támogatási intenzitás, illetve kedv a MELASZ-on belül. Minden képzés végén készült értékelés arról, hogy mi is történt ott. A tanár kollégák véleményét minden esetben meg szoktam becsülni, mert az a tapasztalatom, hogy nagyon kritikusak és nagyon szókimondók, és amikor ilyen véleményeket fogalmaztak meg, hogy igen, őket ez érdekelte, igen, nekik ez tetszett, szerintük ez korszerű volt, és minden rendben volt a képzéssel, akkor valamelyest ez bizonyosságot, vagy megerősítést nyújt arra, hogy igen, ezt a fajta tudást ezt érdemes továbbadni, és nagy büszkeséggel tölt el, hogy a tanár továbbképzési tanfolyamon résztvevő tanár kollégák közül már van olyan, aki saját maga önálló tanfolyamokon adja tovább azt a tudást, amit itt megtanult, tehát gyakorlatilag a tudás többszöröződése, a tudás átadás többszöröződése megindult. Próbálkoztunk általános iskolai, felmértük, hogy általános iskola 8. osztályban hogyan lehet számon kérni ezt a fajta tudást. Hát ott nyilván a matematikai alapoknak az elemi matematika szab gátat, illetve a 8. osztályos matematikai ismeretek szabnak gátat. Azonban a gyakorlati rész, az aláírások készítése meglepően jól ment, az ellenőrzéssel icipici problémák akadtak. És hát nem meglepő módon az áró dolgozat értékelése a szokásos harangörbét követték. Kísérletezünk egyetemi kurzusokba való beépítéssel is, ennek a tudásnak az egyetemi kurzusokba való beépülésével is, a legutóbb a Fujitsu Akadémia meghívásából a közigazgatási szakosoknak tartottunk egy előadást, és ők is igen érdeklődve fogadták ezt a fajta információt. Itt a számonkérés nyilván elméleti jellegű, lehetséges, habár erről olyan nagyon-nagyon sok információ. Erre a számonkérésre még nem került sor, sok információ nem rendelkezünk. Ez a terület az, ahol a véleményem szerint az e-learning eszközöket leginkább lehet alkalmazni, akár videó, akár bármilyen formában. Ami picit közelebb áll a szívemhez, az ECDL, az új magyar ECDL elektronikus aláírás, elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul. A modultankönyv elkészítéséhez számos szakmai szervezet nyújtott szakmai támogatást, és a konferencia résztvevői közelebbről is megismerkedhettek ezzel a kiadvánnyal. Nagyon-nagyon hosszú és sok munkával járt a modul vizsgáztatásának az előkészítése, de ez befejeződött. Vizsgaközpontok számára elkészült 25 darab vizsgacsomag, hogy miért pont 25, ennyi szoftver kombinációból álló csomagot támogat a MELASZ per pillanat jelenleg Viszont ez nem jelenti azt, hogy bármilyen más kombinációra nem elkészíthetők a vizsgacsomagok. Ugye megkülönböztetünk operációs rendszer, Office program, aláíró program és böngésző tekintetében szoftver kombinációkat. Ebből választottunk ki 25-öt, amiben benne van Windows operációs rendszer, Linux operációs rendszer, Office 2003-2007, OpenOffice, az eSigno, a Mokka, mint aláíró programok, illetve a GNUPG, és a Firefox és Internet Explorer böngésző, és ezekből minden különböző szoftver kombinációra különböző vizsgacsomag készült, ami egy picit különböző elméleti kérdéssel és sokszor jelentősen különböző gyakorlati kérdéseket jelent. Ennek az elkészítése sem volt teljesen triviális. A vizsgázatok felé felkészítése, hogy ez elindult, modulminőség biztosítása sikeresen megtörtént, és történt egy próbavizsga április elején, ahol, hát ha szabad így mondani, elektronikus aláírástól teljesen szűz felhasználók vettek rajta a részt, önkormányzati tisztviselők, vezetők, jegyzők, ez az NYSZT hírlevelében szerepel, ők sikerrel vették az akadályt, és 9 vizsgázó közül 100%-ban, illetve 95%-ban megvan, vagy van most már ECD-je, lesz most már ECD elektronikus aláírásvizsgával rendelkező hallgatónk is. Ugye itt megint felmerül a kérdés, hogy jó, de akkor vagy az anyag könnyű, vagy jó volt a felkészítésük, mi is történhetett, vagy mi is lehetett ennek az oka. Ennek eldöntéséhez nézzük meg, hogy hogyan is néz ki ez a modulvizsga struktúrailag. Ugye az ECD alapvetően gyakorlatorientált modul, 75%-os teljesítés kell a sikeres vizsgához, 32 pont, az azt jelenti, hogy 24 pontot meg kell szerezni. 11 gyakorlati feladat van, darabonként 2-2 pontért, az 22 pont, hogyha csak a gyakorlatot mindenki jól tudja, az még kevés. A 10 elméleti kérdésből ehhez legalább 2-t sikerrel kell tudni, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy aki csak az elméletet tudja, az láthatóan 75%-tól nagyon messze van, aki viszont a gyakorlatot is tudja, annak nagyon jó esélye van arra, hogy a vizsgán sikerrel szerepeljen. Készült egy hogyan oldja meg a modulvizsga feladatait kiadvány, az OSK-ból letölthető, szabadon, korlátozás nélkül használható oktatásra, illetve hát olvasásra. Mindezek tükrében azt gondolom, hogy az anyag nem feltétlenül könnyű, habár egy ügyvéd barátom megkérdezte, hogy jó, de mit lehet az elektronikus aláíráson oktatni? Csak elgondolkodtam, hogy ugye egy cégjegyzésben érdekel, tehát ő napi szinten használja az elektronikus aláírást, aláíró programokat minősített tanúsítványát, és akkor a kérdés háttérről arra a következésre jutottam, hogy valószínűleg ez a tevékenység hasonlatos a biciklizés, illetve az úszás megtanulásához, hogy amikor nem tudunk úszni és bedobnak a mélyvízbe, akkor hát két eset lehetséges, vagy sikerül kapálozni, és akkor felszínen maradunk, vagy az esetek többségében inkább el szoktak süllyedni a úszni nem tudók. És hát a bicikliséssel is ez a helyzet, ha felülök egy biciklin, hogy megtanultam volna, akkor nagyon jó valószínűséggel el fogok dőlni. Na de ha egyszer megtanultam, onnantól kezdve azt már lehet használni, és nem is értem, hogy mit nem tudtam azelőtt, mielőtt még nem tudtam biciklizni. Úgyhogy bízom benne, hogy jelen esetben is ez a dolog háttere. Hiszen valóban, ha már használjuk és csináljuk, onnantól kezdve nagyon-nagyon egyszerűvé is tehető az elektronikus aláírás alkalmazása. A kimaradó kombinációkra természetesen nagyon rövid határidővel elkészíthetőek a vizsgafájlok és a tesztek. Itt el kell hozzá mondani, hogy a vizsga összeállításában résztvevő paraméterek számossága az több mint 5 milliárd. Több mint 5 milliárd különböző elemre lehetséges rákérdezni. Ez azt jelenti, hogy minden internetező számára 2-3 különböző tesztet lehetséges elméletileg. Néhol persze alig különböző, de különböző tesztet lehetséges elkészíteni, úgyhogy azt gondoljuk, hogy van még ebben perspektíva és távlat. Néhány példa az elméleti tesztekre. 3 elméleti kérdést hoztam példának. Ki az, aki első olvasásra most bemerni vállalni, hogy azonnal a helyes választ megmondja? Kivéve persze a szolgáltatónál dolgozó kollégákat. Nézzük, mennyire egyszerű egy ilyen vizsgát letenni. Vannak becsapós kérdések, vannak triviális kérdések. Azt is elárulom itt, hogy igyekeztünk a leghosszabb válasz, leghelyesebb válasz elvet általában nem figyelembe venni. Természetesen van olyan kérdés, amire a leghosszabb válasz a helyes, itt nagyon sok kérdés van, amire nem a leghosszabb válasz a helyes. Nézzük meg a gyakorlati kérdéseket. Nagyon hasonló, nagyon egyszerű minden egyes szoftverkombinációra a gyakorlati kérdés. Az, hogy mit kell neki leírni, az nyilvánvaló módon változhat, és hát nyilván az, hogy melyik, például az Office 2003-as vizsgafájlok, azok nyilván különböznek az Office 2007-esektől. Azt is várom, hogy olykor-olykor még elkövettük azt a csúnyaságot, hogy más-más tanúsítvánnyal is vannak aláírva, ami azt a célt szolgálta megint, hogy tényleg a gyakorlatról adjon számot a vizsgázó, és ne lehessen előre megtanulni a válaszokat. Bár én azt hozzáteszem saját magam, hogy aki a 650 tesztre megtanulja mind a 22 kérdésre, 650-szer 22 kérdésre megtanulja a választ, azt gondolom, hogy az viszont megérdemli a vizsgát. Láthatóan ugye kell tanúsítványok adatait ellenőrizni, kell a készítő adatait felismerni, kell időbélyeget, kell aláírás hitelességét megtudni ítélni, kell időbélyeget megnézni, hogy van-e rajta akár egy dossziéban belül, akár egy dossziéjén kívül. Ugyanez az aláírásokra is igaz, egy SSL tanúsítványban szereplő adatokat meg kell tudni nézni. Illetve hát kell tudni készíteni aláírás szövegszerkesztővel, aláíró programmal, időbélyeget készíteni, megfelelő segédprogrammal, és aki minden sikerrel teszi, az arról azt gondolom, hogy joggal kijelentetjük, hogy érti és tudja használni az elektronikus aláírást. Ezek még egyszer mondom, az én eddigi tapasztalatom szerint nagyon egyszerűen pár nap alatt megtanulhatók, megtaníthatók, készségszinten elsajátíthatók ebben. Az előző két előadás azt mondom, hogy megerősített, és hát bízunk abban, hogy egyre többen fognak rendelkezni ECDL elektronikus aláírás vizsgával. Hogy hol, arra a filozofálgatás után egy kis utalást szeretnék tenni. Hogy hát felmerül a kérdés, hogy nagyon-nagyon jó eredmények vannak, nagyon-nagyon jó részeredmények vannak, nagyon-nagyon jó, hogy az egyes területeken már fejlődik az elektronikus aláírás használata, ezek a területek előbb-utóbb össze is érnek, de milyen jó lenne, hogyha egyszer bárhonnan, bármikor és hát bármilyen ügyet el tudnánk intézni elektronikusan, ha nekem tetszik, akkor hajnali egykor, ha nekem tetszik, akkor a világ másik sarkáról, vagy egy lakatlan szigetről, vagy ugye akár egy űrállomásról is tudjak ügyet intézni, hogyha éppen arra van szükségem, hiszen most már ott is lehet internetezni, van internetelérés. Mi kellene ehhez, illetve mennyiben változtatná ez meg az amúgy is informatika függő társadalmakat? És hát nagyon-nagyon bízok abban, hogy jövőre arról fogok tudni beszélni, hogy mik az európai elektronikus aláírás vizsgáztatás tapasztalatai. És befejezésül egy 30 éve hallott, hát viccnek az aktualizálása jutott eszembe. Ugye 30 éve az volt a viccnek a tárgya, hogy hány hifitorony van a zsebemben, mi van a zsebemben, hifitorony, jó, de mennyi. Most ugye az a kérdés, hogy mi van a kezemben, mi van a zsebemben, kriptokompjúter, jó, de mennyi. Az én zsebemben most per pillanat 14 kriptokompjúter van. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Piszkálódás, köszönöm szépen. Már én is továbbítottam az oktatási hivatal felé, és bízunk abban, hogy előbb-utóbb az akkreditált felnőtt képzések adminisztrációs anyagát is lehetséges lesz elektronikusan továbbítani. És hát abban is bízunk, hogy egyébként a kérdés, akkor hagyd mondjam el, hogy volt egy adminisztrációs hát hiba, amit ugye elkövettem fiatal kezdő lelkes tanár továbbképzési tanfolyam tartó révén, jelentkezési lapokat nem kértem be, csak elektronikus, nem kértem be papíron, tehát nem kértem be a megfelelő aláírt formában ez a pontos megfogalmazása, és ezt utólag úgy próbáltam megpótolni, hogy hiszen minden résztvevünk már kapott egy éles szoftveres aláíró tanúsítványt, következésképpen tud elektronikusan írásban kommunikálni, akkor legyen kedves, fogja a saját jelentkezési lapját, írja alá elektronikusan, küldje el nekem, én a képzőszervnek továbbítom, és innentől kezdve mi azt írásban lepapíroztuk idézőjelbe. Úgyhogy a kérdés nagyon jó, és részben ez már meg is valósult. Köszönöm szépen.
Van-e valaki hozzáfűzni a kérdése?
Említettem, hogy 25 éve szoftver kombinációra készült el vizsganyag. Nem jelenti ez azt, hogy a tudás nagyon specifikus, vagy gyorsan elévülő lesz, hogy egy ilyen vizsgálás szerez az ember?
A szoftver kombináció, köszönöm szépen a kérdést, a szoftver kombinációk és a tudásra való rákérdezés az egy picikét független, megpróbáltok függetleníteni egymástól. A szoftver kombináció kialakításánál az a szempont vezérelt, hogy vajon mire lehet szükség, mi az, ami van, tehát hogy ne kerüljön, ne kelljen új szoftvereket beszerezni ahhoz, hogy valaki neten egy ilyen vizsgát tudjon szervezni, lebonyolítani. Tehát mi az, amivel rendelkeznek ma a központok ahhoz, hogy egy ilyen vizsgát le tudjanak bonyolítani. Az, hogy az általánosságot pedig ez a kérdéssor biztosítja, hiszen ez bármelyik szoftveren föl lehet tenni, bármelyik szoftverkombináció föl lehet tenni, illetve az bizonyítja, hogy a gyakorlati kérdések, ezt most elárulom itt, műhelytitok csak itt, csak a jelenlevőknek és a interneten az előadást nézőknek, hogy a gyakorlati kérdések minden egyes szoftverkombinációnál pontosan ugyanígy néznek ki. Ami változik az az, hogy mi a fájl neve, illetve az, hogy mondjuk a kettes kérdésnél az szerepel, hogy mi az aláírás készítőnek a városa. Az aláírás készítőnek különböző paraméterre fog rákérdezni. Város, aláírás készítőjének a neve, a e-mail címe. Igen, tehát ami az aláíró tanúsítványban szerepel és látható adat, azokra fog rákérdezni. De ezeket a kérdéseket bármilyen szoftverkörnyezetben föl lehet tenni. Ez biztosítja a tudás nem elévülését, mindaddig, amíg X509-es vagy aláírói tanúsítványaink lesznek, addig ezekre van értelme rákérdezni. Ez a szoftver kombináció pedig biztosítja a tanfolyamok elvégezhetőségét, a jelen környezetben való illesztését. Ezek természetesen változhatnak, és a legalsó sor az pont arra vonatkozik, hogy eme tudás birtokában tetszőleges szoftver kombinációra 15 perc alatt elkészül arra a kombinációra vonatkozó teszt sorozat. Per pillanat 25-öt elegendőnek ítéltünk meg, de ahányszor 15 perc, tehát mondjuk 8 óra alatt lehetséges még 32-t elkészíteni. Remélem kielégítő. Megfelelő volt a válasz?
Nem ez valamilyen kérdés, hogy hozzászokni való kérdés. Akkor köszönöm szépen még egyszer. Talán még van 5 perc a Józsi előadásának a kezdetéig. Én azt hiszem, hogy talán érdemes várni, mert biztos vagyok benne, hogy vannak párhuzamos szekciók, ahol várnak arra, hogy ez kezdődjön. És akkor talán én tennék egy megjegyzést, vagy erre egy részrevétel. Azt hiszem, hogy ez a fajta technológia, amiről itt beszélünk, ez bizonyos értelemben valóban hasonlít az aláíráshoz, de ahogy mondjuk, ha valakinek a kezébe kerül mondjuk egy Babits aláírás, vagy egy Babits által írt vers, és ért hozzá, akkor meg tudja állapodni, hogy ezt ő írta. Ha mondjuk Eszterházy Péter számítógépéről előkerülne egy írás, akkor nem csak azért nem lehetne megállapítani azt, hogy az valóban Eszterházy Péter származik, mert ha nem kiírta, vagy nem. Hanem ha ne az Isten Eszterházy Péter aláírja most, én biztos vagyok benne, hogy úgy, ahogy mondjuk az MD5-öt elfelejtettük, vagy a SA1-et elfelejtettük, el fogjuk felejteni ezeket kénytelenek leszünk elfelejteni ezeket a technológiákat, vagy ezeket a módszereket, amiket most itt alkalmazunk, és 100 év múlva veszel az IP-t, aláírná a művét elektronikusan, mondjuk egy ilyen technológián, akkor 100 év múlva gyerekjáték lesz egy ilyen technológián.
Hagyjanak te fel, akkor átjegyünk. Erősen provokatív megjegyzést hallottunk, és erre mindenképpen muszáj valamit jelentkeznem. Igen, ez egy probléma, tehát hogyha valamilyen technológiát ma használunk, az a tudomány mai állása szerint biztonságos, az azt jelenti, hogy nem ismert olyan hatékony algoritmus, amivel ilyen aláírás lehet generálni. Ahogy telik múlik az idő, előfordulhat például az, hogy a tudomány hirtelen fejlődik, vagy a számítógépek szép lassan egyre gyorsabbak és gyorsabbak lesznek, és előfordulhat, hogy ahogy az MDR-tel előfordult az, hogy korábban biztonságosan biztosult, aztán kevésbé volt biztonságos, aztán még kevésbé, aztán találtak benne ütközést, aztán pedig most már olyan tanúsítványok vannak az interneten, aminek azon az aláírása, mert MDR-t alapú, és egy valós hitelesítés szolgáltatót is kapott olyan támadást, hogy kibocsátott egy olyan tanúsítványt, aminek az aláírását átletettem egy másik tanúsítványra, mert ütközést használtak ki az MDR-ben, és elavulnak ezek az algoritmusok. A szakma foglalkozik ezzel, a létező megoldások mind arra épülnek, hogyha érződik, hogy egy algoritmus el fog avulni, akkor célszerű egy újabb, erősebb időbélyeget elhelyezni a dokumentumon, és egyfajta folyamatos időbélyegzéssel, néhány évenként, mint 5 évenként, 10 évenként való időbélyegzéssel lehet igazolni egy dokumentumról, hogy az adott időpontban készült. Tehát egy ma készült aláírást mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva szület is végezni, és ezzel visszalehetni mindig a következő időbélyeg alapján az előző időbélyeget, hogy az akkor készült, hogy egy alkalmazottan nagyon régi technológiára épülő aláírást is lehet ellenőrizni. Ha az ember nagyon-nagyon gyenge lenne, és tényleg bármilyen esetben mondjuk alapos másodperc alatt lehet törni, ütköző lenyomatot talál egy adott dokumentumhoz, akkor is lehetne ma egy MD5 alapú aláírás ellenőrizni, ha az megfelelő módon kezelve, nem fordul módon időbélyegezve. Tehát erre vannak, léteznek megoldások. Az ECSI-nek a XADES XML Advanced Electronic Signatures egyik ilyen specifikációja, van egy IETF munkacsoport, amelyik a Long-Term Archiving Notary Services nevet viseli. Ők is dolgoznak ilyen specifikációkat, de ahogy egy papír alapú dokumentumot nem tarthatok akárhol, olyan pincében, amit elárasztja a víz, vagy ami leég, gondoskodnom kell valamilyen speciális kezelésről, ahhoz, hogy ez valóban hiteles legyen hosszú ideig, elektronikus esetben is van szükség bizonyos karbantartásra, más jellegű módon, másképpen, de tehát igen, ez egy probléma, de vannak rá megoldások természetesen. Ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm.